Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Sánta András. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Műsorunk elején arról lesz szó, hogy Irán bejelentette, nem teljesíti a 2015-ös atomalkú keretében vállalt egyes kötelezettségeit, és erről értesítette a megállapodást aláíró nagyhatalmakat is. Az ügy hátteréről Harangozó Éva kérdezte Tálas Pétert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának vezetőjét.
Azt kell látni, hogy mivel kilépett az atomszerződésből az Egyesült Államok, és szankciókat helyezett kilátásba, sőt szankciókat vezetett be Iránnal szemben, Irán várt egy ideig, és most úgy tűnik jelezni szeretné azt, hogy elsősorban az európai országok számára, hogy többet várna el az európai országoktól annak érdekében, hogy közvetítsen a szankciók feloldása, vagy inkább értse meg jobban Irán nehéz gazdasági helyzetét, ami bekövetkezett az amerikai szankciók következtében.
Ez egyfajta fenyegetés is?
Abban az értelemben mindenféleképpen, hogy Irán jelezni akarja, hogy nem akar az Egyesült Államok szankciói, illetve az Egyesült Államok követeléseire meghajolni. Ne felejtsük el azt, hogy nem Irán az első, aki bejelentette, hogy kilép ebből a szerződésből. Donald Trump volt az első, aki bejelentette, hogy kilép. Aki azt állította egyébként bizonyíték nélkül, hozzá kell tenni, hogy Irán megszegi ezt a megállapodást. Irán nem szegte meg ezt a megállapodást, ezt nagyjából az európai szerződők is elismerték, de azt is pontosan látjuk, hogy az Egyesült Államokat elsősorban Irán megfékezése érdekli Donald Trump időszaka alatt, és ez egy jó eszköz erre.
Az európai országoknak mennyire van szava ebben a két ország közti közvetítésben?
Nehéz helyzetben vannak az európai országok. Ugye az európai országok úgy tekintenek erre a megállapodásra, mint ami még érvényben van, de nem tudnak eltekinteni a szankcióktól. Tehát azt látjuk, hogy nagyon sok olyan, hogy mondjam, nagy vállalkozás, amelynek korábban üzlete volt Iránba, visszamondta ezeket, mert egész egyszerűen ugye a fél az amerikai szankcióktól. Az amerikaiak ugye bejelentették, hogy mindazokat szankcionálni fogják, akik Iránnal üzletelnek. Láthatóan az a megoldás, hogy nem pénz, hanem barter formájában, tehát nem arról van szó, hogy én dollárért veszek valamit, hanem mit tudom én, búzáért cserélek almát, most, hogy nagyon egyszerűen szóljak, tehát termék csere formában. Ez nem kielégítő és nem elégséges. Tehát azt gondolom, hogy nagyon nehéz. Rá kéne venni az Egyesült Államokat arra, hogy ne rendeljen el szankciót Irán ellen, de én azt gondolom, hogy Donald Trumpot nagyon nehéz lesz erre rávenni. Egy ideig lehetett ezt játszani, hogy látszólag mindenki betart mindent az Amerikai Egyesült Államokon kívül, de az igazi nagy játékos szerintem ebben a történetben az Amerikai Egyesült Államok abból a szempontból, hogy ő a frontvonalnak az élén áll, és ezt a történetet valószínűleg az európaiak kevésbé tudják befolyásolni, most nem is beszélve arról, hogy Irán mellett az európaiak számos egyéb kérdésben is, mondjam, komoly vitában vannak a Trump adminisztrációval. Tehát én nagyon szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy akár Németország, akár Franciaország itt lényegesen tudná jobbra vagy balra, előre, de mindenféleképpen előre vinni a helyzetet. Azt gondolom, hogy ugyanolyan helyzettel fogunk találkozni, mint találkoztunk 2005 után. Azzal a különbséggel természetesen, hogy azért az irániaknak a figyelmét valószínűleg nem került el az, hogy hogyan bánik Donald Trump Kim Jong-unnal. Ennek a politikai értelembe vesz nemzeti párja vezetőnek is sikerült kitörnie gyakorlatilag a teljes elszigeteltségből. Tehát hosszú távon az fog megerősödni Iránban, hogy minél gyorsabban lesz neki atom ütőereje, vagy atom fegyvere, annál gyorsabban fogják komolyan venni az ő regionális nagyhatalmiságát.
Az észak-koreai rezsimnek nem érdeke megoldani az élelmiszerhiányt, hiszen a válságot nemzetközi nyomásgyakorlásra használja, mondta Háda Béla az Inforádiónak arra a hírre reagálva, hogy a diktatúrában 30 dekára csökkentették a napi ételfejadagot. Az okokról és a lehetséges megoldásokról Varga Mónika kérdezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai és Védelmi Kutatóintézetének kutatóját.
Most tulajdonképpen minden összejött az észak-koreai mezőgazdaságnak, volt nagyon nagy szárazság, voltak hőhullámok, és aztán voltak jelentős áradások is. Másrészt azt is tudni kell, hogy az észak-koreai mezőgazdaság fejlesztése azért az elmúlt évtizedben nem volt éppen az elsődlegesen kezelt kérdések között, és a mezőgazdaság technológiája, termelési módszerei, azok elképesztő elmaradottságot mutatnak, és ez nyilvánvalóan szintén nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az észak-koreai mezőgazdaság nem tudta igazából ezeknek a környezeti károknak a hatásait csökkenteni.
A nemzetközi szankciók miatt teljesen elszigetelt országról beszélünk. Van-e lehetőség élelmiszerimportra? Van-e erre pénze Észak-Koreának, hiszen az erőforrásokat jobbára hadiprogramokra költik?
Állam rendelkezésre álló pénzügyi források az alapvetően két irányba mozdulnak el. Egyrészt ugye a városi térségeknek a működésben tartása, illetve az ottani vidékinél jóval kedvezőbb életkörülmények biztosítása. Másrészt pedig a fegyverkezés, mint olyan, hogy Észak-Korea milyen mértékben lenne hajlandó költeni majd a élelmiszerimportra, ez egy nyitott kérdés. Általában az irakodó válasz erre az, hogy Észak-Koreának sajnos erre így ebben a formában nincsen pénze.
Segélyeket azért beengednek az országba?
Észak-Korea rendszeresen kapott élelmiszersegélyeket, és nagyon nagy mértékben támaszkodtak ezekre a segélyekre. Nemzetközi szankciók nem érintették olyan termékeknek a körét, amelyek a észak-koreai lakosság közvetlen életben maradásához, létfenntartásához kötöttek. De nekem az a benyomásom, hogy fog kapni Észak-Korea természetesen élelmiszer segélyeket, de a gazdasági szankciók érdemi módosítására egyelőre nem számíthat. A nukleáris programjában megtett engedmények nélkül ez nem lesz majd lehetséges.
A mezőgazdaság fejlesztésére sincs lehetőség, akár nemzetközi segítségnyújtás keretében.
A probléma leginkább az, hogy a mezőgazdasági eszközöknek üzemanyag is kell, tartalékalkatrész is kell például. Ezeknek az eszközöknek a szállítását a nemzetközi szankciópolitika nagyon nem preferálja. Párhuzamosan ugye Észak-Korea például egy rakéta tesztsorozatot is végrehajtott az elmúlt napokban. Próbálnak nyomást gyakorolni a tárgyalások újbóli felvétele érdekében, egyrészt katonai oldalról, másrészt pedig a lakosság rendkívül rossz helyzetére appellálva.
Tárgyalás alatt az Egyesült Államokra céloz?
Meghatározom az Egyesült Államokra, igen, hiszen Észak-Korea vezetői számára az amerikaiakkal való megegyezés az elsődleges stratégiai célkitűzés.
Meddig lehet csökkenteni a fejadagokat, mikor elégeli ezt meg a koreai társadalom?
Egy példát hadd mondja, 90-es években valódi kiterjedt hínség pusztított az országban több mint 3 millió ember halálát okozva, és az akkori rosszabb gazdasági helyzetben lévő Észak-Korea politikai berendezkedése azt is túlélte. Ez a rezsim nagyon hatékonyan, nagyon ügyesen, nagyon erősen megakadályozta ilyen típusú gondolkodásmód vagy mozgalom kialakulását. Amikor ilyen krízis helyzetek alakulnak ki, mint például ez a mostani élelmiszerhiány, akkor egyébként ez az ellenőrzés és a terrorapparátus még hatékonyabbá válik. Ezért én a közeljövőben ilyesmivel nem számolnék.
Háda Bélát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai és Védelmi Kutatóintézetének kutatóját hallották. Kína újabb szám szerint a harmadik repülőgép hordozóját építi. Az Inforádiónak nyilatkozó szakértő szerint Peking meghatározó globális szerepet szeretne betölteni, ezért is fejleszti haderejét. Harangozó Éva kérdezte Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékének tanszékvezetőjét.
Két dolgot kell elválasztani egymástól. Regionálisan a kínai népi felszabadító hadsereg, ahogy a népköztársaság fegyveres erőit nevezi, erősebb mindenkinél, még az orosznál is, ugye az Oroszországi Föderáció is közvetlen szomszéd, Moszkvának csak a nukleáris képességei nagyobbak, viszont Kína megnövekedett gazdasági erejének megfelelően globális szerepre vágyik, globális hozzáférésre a világpiacokhoz. Elsősorban itt az afrikai, az európai piacokról van szó, ugye Kínának ez az úgynevezett egy-egy út, vagy ma már inkább csak új Sejem útnak nevezett óriási infrastruktúrás beruházása is ezt célozza, hogy úgy tengeri, mint vasúti közlekedésen el tudja a világpiac távolabbi részeibe is juttatni az áruit. És ezeknek a biztosításához erős haditengerészetre van szükség. Egy korszerű, erős, úgynevezett kékvízi, tehát a világ minden részét elérni képes haditengerészet pedig az repülőgép hordozó nélkül félkarú óriás. Tehát Kínának szüksége van arra, hogy távoli térségekben kvázi mozgó repülőterekkel és az oda telepített harci repülőgépekkel tudja biztosítani a tengeri erőit, illetve a tengeri kereskedelmét.
Említette a gazdasági alapot, ugye, hogy anélkül nem lehet egy ilyen nagy haderőt fenntartani. Kinek van még ilyen erős gazdasági alapja a világban? Tehát kivel tud Kína versenyezni?
Gyakorlatilag két ország messze a világ összes többi állama előtt áll. Nagyon sokáig az Egyesült Államok számított a legnagyobb gazdaságnak. A tavalyi évben az amerikai nemzeti össztermék nagyjából 19.500 milliárd dollár volt. Összehasonlításképpen a magyar kevesebb, mint 300 volt. Tehát a kínai viszont, ha vásárlóerő paritásra számoljuk, akkor már meghaladta a 23.000 milliárdot, tehát Kína túlnőtt az Egyesült Államokról, ugyanakkor, ha a hivatalos valutaárfolyamot vesszük alapul, tehát úgynevezett nominál értéken, is 13.000 milliárd, ezt követi India, aminek körülbelül 8.500 milliárd dollár a GDP-je, tehát messze lemaradva követi Kínát. Kínáról tudni kell, hogy a Yuan Renminbinek az árfolyamának a mesterségesen alacsonyan tartása az gazdaságpolitikai döntés, ezzel ugye pokolian megnehezítik az exportot, mármint Kínába be, és rendkívül megkönnyítik a kínai áruk exportját, mert a nagyon alacsony árfolyamú nemzeti valuta az rendkívül kedvező ebből a szempontból az export-import mérleg stabilizása szempontjából. Tehát gyakorlatilag Kínának csak egy szem olyan állam van, amelyik a riválisa jelenleg, ez az Amerikai Egyesült Államok, amely pedig 11 repülőgép hordozót üzemeltet, tehát Kínának van hova felzárkóznia.
Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékének tanszék vezetőjét hallották. Most rövid hírek következnek itt az Inforádióban.